Tiszta szex. Tiszta szex. Kezdődik a műsor, amelyben ledöntjük a tabukat, feltesszük a kínos kérdéseket és tisztázzuk a félreértéseket. Tiszta szex. A Hit Rádió tájékoztató műsor a szexualitásról, nemiségről, az emberi test és lélek működéséről, cenzúra nélkül. Két hetente csütörtökön 19 órakor a Hit Rádióban. Tiszta szex. Egyedülállóknak és házasoknak, fiataloknak és régebb óta fiataloknak egyaránt. Tiszta szex. Műsorvezető Király Tamás és Kinga.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Hit Rádió hallgatóit, ez a Tiszta Szex mai adása. Egy nagyon fontos témával fogunk foglalkozni. Elsősorban ma a szexuális zavarok, kihűlt érzelmek, lefagyott kapcsolat, hú, de szigorúnak tűnnek ezek a dolgok.
Elakadások.
Itt vannak szexuális elakadások nagyjából így hallhatnánk össze. Itt vannak velünk nagyszerű vendégeink, Pénzes Piroska, Pénzes Zoltán és Kulifai Mónika, sziasztok!
Sziasztok!
Műsorvezető társam pedig Király Kinga. Szia, Kinga.
Szia, Tomi.
Szóval ez egy, most akkor nagyjából így az elakadásokkal fogunk foglalkozni, fel is olvasnám az első kérdést ilyen a hangulat alapozónak, de természetesen bátorítjuk a kedves hallgatókat, hogy továbbra is küldjenek nekünk kérdéseket. Több száz kérdés érkezett, és ezeket így látjuk, hogy milyen irányba érdemes, ezek alapján látjuk, hogy milyen irányba érdemes vinni a beszélgetést. Tehát az első kérdés az már többször elhangzott ebben a műsorban, ami azzal kapcsolatos, hogy azért vannak a házasságban, a házas életben elakadások, mert esetleg valaki nem tudja annyira vonzónak, szépnek látni a házastársát, mint a kezdeti időkben. És akkor itt kérdezném, hogy a megváltozott külső az hozzájárulhat ahhoz, hogy a szexuális életnek a minősége is megváltozik?
Sajnos akkor, ha nincsenek felkészülve arra a házaspároknak a tagjai, a nő vagy a férfi, hogy az élet megy, halad, az idő pedig nem nekünk dolgozik, és nem lesz olyan a feleségem, a férjem, mint amikor kimondta nekem a boldogító igent. Nem lesz soha többet olyan a feleségemnek a teste szülés után, mint szülés előtt, sem a melle, sem az alakja, akkor sem, ha mindent megtesz későbbiekben, van, amiért lehet harcolni, kilókat lehet kinek-kinek milyen szenvedés árán leadni, de még a női nemi szervek sem lesznek egy hüvelyi szülés után ugyanolyanok, mint ahogy az előtt volt. Ott okoz ez problémát, ha valaki nincs rá felkészülve. Házasságkötés előtt nagyon sok mindent meg lehet beszélni egy jegyesség alatt is, pontokat szabni, hogy hogy fogunk élni házasságba. Egy hónapban egyszer megyünk csak anyádékhoz, minden vasárnap megyünk színházba, szombaton gyülekezetbe, stb. És nagyon sok mindent meg is lehet ígérni házasságkötés előtt. Örök szépséget nem lehet ígérni, csak örök hűséget. Éppen azért, mert minden változik az életünkbe. Heraklétosz mondta, hogy semmi nem állandó, kivéve a változás maga. És ha valaki úgy gondolja házasságkötés előtt, hogy azt akarja mondani a párjának, a leendő társ. A párja alatt mindig házaspárt értek, mert mi szövetség alapon tárgyalunk és beszélgetünk itt egy téma kapcsán. Azt mondja, hogy figyelj, szeretném megbeszélni veled azt, hogy hozzád megyek feleségül, vagy hozzád megyek férjül, hogyha soha nem fogsz meghízni, nem lesz rajtad felesleges kiló még szülés után sem.
Ráncok sem.
Erre mit mondhat a mennyasszony?
Fizesd ki a kezelést.
Akár, ez is lehet, mert nagyon sokan karácsonyra mit adnak ajándékba? Plasztikai sebészetre befizetnek. Hát ez a világ, itt tartunk. De mondhatja akkor azt egy hölgy, hogy jó, én hozzád megyek feleségül, ha megígéred, hogy soha nem leszel kopasz. Hát egyiket sem lehet megígérni. Azt kell tudomásul venni, hogy az idő játszik velünk. A változást legyőzni nem tudjuk, elfogadni tudjuk, és úgy kezelni, hogy akár egy öniróniával viccet tenni abból, hogy nem nézek már most úgy ki, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, hétfő reggel, ha a tükörbe a hasonmásommal találkozok, és még smink sincs rajtam, akkor belenézek, és akkor azt mondom, hogy oké, látom a mélyülő barázdákat, a ráncokat, de azt mondom, hogy ma sokkal fiatalabb vagyok, mint tegnap. Januárban szoktam azzal poénkodni, hogy idén fiatalabb vagyok, mint tavaly. Na szóval nem tudsz más csinálni, mint poént ebből a változásból.
De mondhatjuk, hogy akkor ez egy ilyen belső hozzáállás, illetve a két embernek a hozzáállása az sokat segíthet ezen a dolgon.
Sokat segít, ha eleve arra készül már fiatalon. Én kamasz voltam, amikor egy vers került a kezembe, nagyon szeretem a verseket, Henrik Heine, zsidó származású német költőnek a verse, ami úgy szólt, hogy a hajad oly fekete, a ruhád oly fehér, az élet ígérete, az ifjúság ígérete egy élettel felér, ó, csal az ember élete, ki tudja, mi nem ér, ruhád is lesz még fekete, a hajad is lesz fehér. Szóval így kell arról gondolkodni, hogy akit most előttem áll az oltár előtt, az meg fog változni. A legszomorúbb dolog az, amikor egy ilyen változásban eltoljuk magunktól a másikat, elutasítjuk a másikat, és ráadásul még oda teszem azt, hogy voltak ilyen párok nálam, hogy megkérdeztem, hogy szereted még a házastársadat? Nem tudom vonzónak látni, nem érzek szexuális vonzalmat iránta, inkább sajnálom. És akkor meglepődtem, hogy tudod, hogy mit mondtál? A sajnálni valakit nem azonos azzal, hogy szeretem. Én sajnálhatok valakit úgy, hogy nem szeretem, és akkor a sajnálatom a szeretetnek a jele? Nem, összetévesztem a kettőt. Mert lehet valakit úgy sajnálni, hogy nem szeretem. És azzal, hogy én sajnállak, és így mondom a társamnak, ha így akarom kifejezni a szeretetemet, akkor nagyon nagy bajba vagyok én is, meg az is, akinek ezt mondom, mert az nem egy olyan érzés és egy olyan mondat, amitől majd ő jobban fogja magát érezni, mert nem a szeretetemet fejezem ki vele. Sokkal jobb empatikusan hozzáállni az ő küzdelméhez, hogyha pont azon dolgozik, hogy a kilóit szeretné leadni, akkor ne a sajnálatom legyen, hanem az empátiám, és ne tévesszem a kettőt össze.
Hát vagy akár bátorítás.
Így van. Mert hogyha sajnállak, így mondom, mit üzenek? Az, hogy szerencsétlen vagy.
Ezt így értem, de ez valójában a felszín, nem? És hogy amikor az ember meg már ezeket érzi, akkor most hogyan érezzem másképp?
Igen, mondta valaki az előző kérdésben, tette fel, hogy én ilyen vagyok, én nem tudok kibújni a bőrömből. És azon gondolkoztam, hogy hát akkor, ha nem akar valaki kibújni a bőréből, akkor bújjon bele a másiknak a bőrébe. A bőre alá szoktuk mondani, hogy
és
a bőre alá bújtam.
És lesznek ketten egy testet, legálisan megcsinálhatják.
És akkor már ott tart, hogy empatikusan a másik oldalra átállt, és ketten vannak egy bőrbe, és onnan próbálják ezt a dolgot megoldani. Nagyon fontos látni azt, hogy érez az elutasított fél, amikor oda van neki dobva, hogy mennyi plusz kiló van rajtad. Ha egy ilyen pár jönne beszélgetni, biztos azt javasolnám házi feladatként, hogy vegyenek egy nagyon szűk zsákot, és bújjanak ketten bele abba a szűk zsákba, hogy úgy érezzék akkor egymást, és akkor meg lehet azt látni, hogy milyen lenni közösen egy bőrbe. Mert a kérdező olyan volt, hogy mintha játszana a szavakkal, hogy nem tudok kibújni a bőrömből. Mint hogyha lennél te, meg lenne a bőröd, és a bőröd akadályoz meg abba téged, hogy te nem tudsz megváltozni, és nem tudsz közel férni a másikhoz. Ezért gondoltam arra, hogy biztos, hogy egy zsákba raknám a két embert, hogy meg tudja jobban érteni a másiknak a helyzetét. De
van
ti hogy gondolkoztok
erről? Amit Piroska többször kihangsúlyozott, ez a változásnak a fogalma és ténye. Azt gondolom, a pszichológiának hatalmas anyaga van erről, nyilván azzal kapcsolatosan próbál valamiféle megoldást vagy tájékoztatást adni. Azok is, akik a széknek ezen az oldalán ülnek, és azoknak is, akik ott megérkeznek a másik oldalra, hogy az emberi életben, életszakaszokban gondolkodunk, és ezek az életszakaszok mindig változásokat hoznak. Van a jegyességnek az időszaka, a korai házasság, tehát a házasságnak az első szakasz, és így tovább, egész az életünknek az utolsó szakaszáig, és ezek a szakaszváltások, vagy életszakaszok váltásai krízis helyzeteket hoznak létre. Ezek a krízisek normatív krízisek, tehát hogy ezek természetes módon jelennek meg, ezt így fogalmazzuk, és ezekben a krízis helyzetekben bőven belefér az a kérdés, vagy az azzal kapcsolatos érzésvilág, amit a kedves kérdező most itt föltett, és én azt gondolom, hogy itt ebben a helyzetben a normatív krízis normálisan kell kezelni, és nem kell ebből egy olyan krízist csinálni, ami esetleg a kapcsolati rendszerüket, vagy a saját maguk életét, vagy a családnak az életét megnehezíti. Tehát, hogy tényszerűen el kell fogadnunk azt, hogy az időnk az tényleg megy előre. Jó lenne, hogyha azért tényleg azt említetted, hogy az idő az ellenünk dolgozik. Hát ez, szerintem ez nézőpont kérdése, valahogy be kellene fogni ezt az egészet, hogy az idő nekünk dolgozzon. Én most nem feltétlenül ellent akarok ebben mondani.
Szabad, egy másik nézőpont.
De azt gondolom, hogy ez a nézőpont talán egy kicsit jobban megsegíti azt az oldalt, hogy ilyenfajta elakadások azért, ha megjelennek, ezen át tudjunk lépni.
Nyilván, hogyha egészségű okokról van szó, de a kérdésből nem derült ki, hogy azt félteni, hogy nehogy beteg legyen a felesége. Igen. Sokkal inkább a saját szemszögéből van megvilágítva, vagy feltéve a kérdés. De ha egészségügyi okokról van szó, akkor érdemes jelezni a társunknak, ha nem veszi észre, kellő finomsággal, hogy például az elhízás, mert ez egy nagy téma ma. Ugyanis mindenki tudja, hogy van ez a gyilkos négyes, a potenciának a gyilkos négyese, a rossz koleszterin szint, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, az elhízás. Az ereknek az épsége és egészsége messze menőleg befolyásolja a szexuális képességet, de ez nem csak férfi oldalra tekintve, sőt, még a nőkre vonatkozóan is. Tehát, hogyha az van, hogy féltem a társamnak az egészségét, vagy pedig már technikailag...
Tehát akkor mellé állok és segítem.
Igen. Amúgy, vagy technikailag...
Hadd mondjak egy személyesebbet, hogy én például, és tudom, hogy még úton vagyok, csak hogy én például fogytam több mint 10 kilót az elmúlt időszakban, és abban nekem nagyon nagy segítséget jelentett, hogy a Kinga azért nem azt nyomta otthon, hogy te elhízott valaki, és, hanem ő is mindig azt mondta, hogy nagyon szeretlek, meg így is tök jó, meg minden, de szeretném, hogy egészséges legyél. És ez az, ami tudott motiválni, meg inspirálni, nyilván ez egy folyamat, és nem különböző látványos ketogén diétákkal, meg egyebekkel próbálkoztunk, hanem életmódváltással, és ha őszinték vagyunk, akkor most itt a COVID után, meg a karantén után azért ez egy kicsit nehezebb, de mégiscsak tényleg utána én magam is elkezdtem érezni, hogy sokkal jobban vagyok. De ha ezt úgy kellett volna csinálnom, hogy valami hajcsár áll mögöttem, hogy már pedig, ha nem adsz lehetente 5 kilót, akkor igen, akkor biztos, hogy nem.
És gondolom,
volna.
Nem érezted azt, hogy sajnál téged a Kinga, mert a Kinga úgy gondolkodott, mint József Attila, aki megbántott, azt nem bántom, aki sajnál, nem sajnálom.
Egyébként nagyon fontos témát érintettél, mert a szexuális jellegű elakadásokban pontosan az a megoldás, hogy a párok összezárnak. És hogyha itt megjelenik akármelyik oldalon egy ilyenfajta kérdés, és a másik egy ellenszemvel, vagy ellendrukkerként, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, jelenik meg, akkor
elítélő
módon, és nincs semmiféle empátia és segítés, akkor ott sajnos nehezen oldódnak meg a kérdése.
Viszont hát jó?
Nem mondja nyugodtan.
Nem, kérdezz.
Nem csak, hogy bennem felmerült egy olyan kérdés, hogy mi van akkor, hogyha igazából valamit úgy szeretne elpalástolni a kérdező. Sokszor van olyan, hogy mi valamire azt hiszük, hogy az a probléma, de mondjuk teljesen más a gyökere a dolognak, és ez egy nagyon jó kifogásnak tűnik, hogy igazából azért nem kiválnak, mert mondjuk magadra szedtél 15 kilót, de igazából valami teljesen más miatt eltávolodtak, és ez egy ilyen nagyon látványos és egyszerű érv. És pont amit Tomi mondott, az őt teszem, hogy szerintem normál esetben nyilvánvalóan a változás jelenthet problémát, de ha valakik tényleg szeretik egymást, akkor azon felül lehet emelkedni, mert tényleg senki nem mondja, hogy ha rákerült egy kis felesleg a másikra, akkor ő már nem szereti és nem kívánja.
Tehát, hogy ugyanaz az ember.
Igen, tehát hogy nekem furcsának tűnik, hogy ez egy ennyire nyomós érv, hogy meghíztál, már nem kell lesz
nagyon
tovább.
Nagyon finom pszichológiai érzéked van, hogy a dolgoknak mögé nézzél. Mert sok esetben eszköz, az elhárító mechanizmusnak az egyik eszköze, hogy miért azért kerülöm a szexuális együttlétet, és azt hazudom magamnak, hogy azért, mert nem felel meg esztétikailag a társam, de elképzelhető, hogy azért, mert valami más történt, ami miatt most vagy nem akarom, vagy nem vagyok rá képes, vagy valami más helyzetbe kerültem.
A testi változások a szexuális örömszerzés minősége szempontjából okozhatnak-e változást?
Ha technikailag nem lehet végrehajtani magát az aktust, nehézséget okoz, vagy zavarja az egyik felet, hogy túlságosan, mintha tizedik emeletre menne gyalog, úgy szuszog, liheg menet közben, vagy volt olyan hölgy, aki mondta, hogy nem szeretem, hogy a verejtéke rám csöpög menet közben. Szóval ilyen dolgok létezhetnek, vagy hogy tényleg magát a technikába, a végrehajtásba akadályozza meg, de nagyon sok múlik a kommunikáción, hogy mit, hogy adok át, hogy mondom, van-e benne bántás, sértés.
Mert ugye az ilyen magyar köznyelvben így rendszeresen szokták mondani azokra a hölgyekre, akik már több gyermeket szültek, hogy hát most nem tudom, hogy kell kulturáltan elmondani, de hogy úgy már egy ilyen hölgyel nem is lehet úgy szexuális kapcsolatot létesíteni, és ilyenek azért így elhangoznak.
Nem tudom, Mónika, te ezt hogy látod? Szerintem az elhízás, a szexuális kapcsolatnak az olyan létesítés, ha arra gondolsz, hogy...
Nem az elhízás, hanem hogy ugye ott
elgondolsz.
Igen.
Hát erre való
igen.
Az intim torna. Nagyon jól meg tudja erősíteni a hüvelybe menetel izomzatát, PC-izmokat. Tehát nagyon az mindenre jó. A későbbiekben még az inkontinenciát is ki lehet védeni, mert nagyon sokszor szülésből adódhat inkontinencia már egész fiatalkorban. Tehát nem csak az idősebb korosztályt veszélyezteti, megoldható intim tornával.
Tehát, hogy megint egy olyan dologról beszélünk, ami lehet, hogy valaki legyökerezik ott, és hosszú ideig problémát jelent, holott ennyire nyilvánvaló és egyszerű megoldást lehetne rá. Csak sokan nem szeretünk erről beszélni.
Igen, nem szabad szégyen.
Ugye ez a harangoznak benne, nem tudom, ilyet lehet, hogy illik ebbe a műsorban mondani, de ugye ezek szoktak ugye így közszájon forogni, de akkor ez viszont megelőzhet.
Ezt viszont orvosi plasztikával meg lehet oldani, de én nem arra gondoltam, hogy korunknak a divatja a nemi szervplasztika. Szóval egész egyszerűen, szóval...
Ha már ezt említed, ugye a férfiaknál meg gyakran az van, hogy a saját méretükkel elégedetlenek, és azt is lehet látni, hogy már erre is vannak műtétek, meg egyebek.
Igen, sajnos igen, a kicsi pénisz
komplexus. Igen, hogy tényleg van olyan, amikor ez valós probléma.
Önbizalom hiány.
Ez csak az?
Igen.
Csak az.
Minden szakirodalom, amit ezzel kapcsolatban olvastam, azt mondja, hogy nem a mérettől függ. Tehát nyilván más az, hogyha ez egy egészségügyi probléma esetleg, tehát átlép egy olyan határt, de nem arányos a pénisz méretével a szexuális élvezet. Igen. Tehát nincs, nem arányos. Most azzal együtt, egy szót még így visszatérve a szülés utáni állapotra, hogy nagyon fontos valóban az intim torna, és a másik, hogy már több adásban beszéltünk arról, hogy nagyon sokféle módon lehet örömet szerezni egymásnak, és ennek ez lehet, hogy a szélesebb eszköztár használatával ugyanazt az örömet aztán el lehet érni, de akár ugyanolyan hüvelyi úton, csak más játékkal, vagy más ilyen értelemben más előjátékkal. De olyan is van, ezt nem tudom, hogy kiegészít Piroska, hogyha pontatlan vagyok benne, hogy esetleg a szülésnél lehetnek olyan gátrepedések, vagy olyan változások, amik erre értette talán az orvosi plasztikát, hogy ilyen akár utólag is lehet, mert van, amit lehet, hogy szülés után közvetlenül, vagy nem lehetett, vagy nem volt akkor a figyelem rajta, és van, akik néhány héttel szülés után visszamennek, és akkor történik egy ilyen beavatkozás, ami egészségügyi védelmet is jelent, és közben emellett meg ezt a szexuális örömet is fenntartja.
Csinálnak ilyen műtéteket.
Igen.
Na menjünk tovább. Mit tehet egy feleség, ha a férjének nagyon alacsony a szexuális igénye 2-3 hetente egy alkalom? A csinos öltözködés, szép smink, esti romantikázás sajnos nem eredményes. És ugye elsőre meglepődhetnénk, mert általában fordítottan szokták ezt a kérdést feltenni. De hát akkor ezek szerint van ilyen helyzet
van.
Is.
Van. Akkor én nagyon röviden csak annyiban reagálnék erre a kérdésre, hogy nagyon sok háttér információ lehet itt, és én csak úgy megpróbálom 1-2-3-4 elmondani, hogy kb. Mi a lehet a háttérben. Az első, amit mindenképpen ki kell zárni, és hogyha megjelenik a segítségkérő stádium ebben a kérdésben, tehát hogy akár orvossal való konzultáció, vagy terápia, vagy bármi, akkor mindig a biológiai okokat zárják ki a szakemberek. Tehát, hogy nincs-e valami biológiai háttere, merevedési zavar, vagy hasonló.
Ha ilyen zavarok vannak, akkor a szexuális igényszint is lecsökken?
Hát lecsökkenhet, tehát összefügg a kettő, de nem feltétlenül van összefüggésben a libidó kérdés esetleg egy potencia problémával. Tehát az két különböző terület, de azért ezt egy csomagba kell látni. Hogyha merevedési zavara van egy férfinak, nyilván megjelenik a teljesítménykényszer, rákészül, hogy agyban, hogy a következő együttlét az megint sikertelen lesz, és akkor ezeknek a gondolatoknak a tömkelege, tehát nincs ott agyban, ahogy szokták ezt fogalmazni ebben a, és ezt általában a párok érzékelik is. És akkor a következő mozzanat ennek már az, hogy akkor már nem is kívánom annyira a szexet, nem akarok együtt lenni a feleségemmel, mert a frusztráltságnak a tömkelege csomagja jelenik meg. Tehát, hogy a biológiai státusz az, ami legelőször valahogy felszínre fog jönni, ahogy említettük az előző alkalmakkor a megfelelő szakellátásba kell megjelenni, és ott azért elmondják egy vérvételből, vagy valamilyen más jellegű vizsgálat kapcsán, hogy itt azért van biológiai vonatkozása ennek a szexuális zavarnak, vagy pedig nincsen. De ezt megelőzően, vagy ezt párhuzamosan azért ennek hosszabb kapcsolati problematikája is lehet. Ez az én statisztikám, erre így nincsen most más jellegű információm, vagy statisztikám pontosabban. Én azt látom, hogy a szexuális zavarok magában nem feltétlenül és nem elsődlegesen biológiai jellegűek, hanem a kapcsolati problémákból alakul ki szexuális zavar. És nagyon több emberrel, párra találkoztunk, aki azzal jelentkezett, hogy szexuális problémáik vannak, tehát, hogy a kapcsolatuk ezen a téren nem működik, és akkor 2-3 mondat után kiderül, hogy gyakorlatilag ez az ő működésüknek a zavara. És ha ez a működési zavar, vagy az ő dinamikájuk helyreáll, akkor utána a szexuális életük is.
És a kapcsolatukra gondolsz, igen.
De hogy alapvetően konfliktusban élnek.
Konfliktus van egymás között, a működésükben, a hétköznapjaikban, a gyereknevelésben.
Tehát amúgy is.
De amúgy is, és ezeket nyilván végig kell menni, és meg kell valamilyen szinten oldani, megbeszélni, hogy hogyan kezeljük, és utána általában helyre szokott állni a szexuális együttlét. Annyit mondanék még, hogy ami függelékként, de jelentős azért, hogy nagyon jelentős azoknak a férfiaknak a száma, akik nagyon naívul élik a szexuális életüket. Ez alatt a naivitás alatt én azt értem, hogy nem ismerik sem a maguk testét, a testüknek a működését, sem a másik felüknek a testi működését. Nem csak feltétlenül a szexualitásra gondolok, de elsősorban most nyilván erről beszélünk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyilván nem kell szülész-nőgyógyászá váljon, és nem tudom milyen diagnosztává egy férfinak, egy férnek. De azt, hogy hogy működik, mi történik, most a férjekről, a férfiakról beszélek, hogy mi történik egy férfi, vagy egy férfinak tudnia kell azért nagy vonalakban, hogy mi történik egy női szervezetben. És hát fordítva is igaz ez természetesen. A naivitás, ha már ennek definiáltam, sokszor beviszi a férfiakat abba, hogy gyakorlatilag a szexuális életük is egy ilyenfajta naivság mellett fut, és ez a naivitás jelenik meg egy olyan jelleggel, ami gyakorlatilag ellehetetleníti, vagy unalmassá, vagy rendszertelenné tesz az egész együttlétüket. Aztán azért fokozódik a téma, mert lehetnek ez mögött az előzetes időszakban szexuális, vagy más jellegű bántalmazások. Tehát, hogy ezeket nem lehet csak úgy átlépni, kihagyni a történetünkből, mert ha ilyenek vannak, ne legyenek, de sajnos találkozunk ilyen emberekkel, férfiakkal is, tehát férfiakkal is történik nem erőszak, nem csak hölgyekkel, bár inkább, amikor ez a definíció elhangzik, a hölgyekre gondolunk elsősorban, de ez nem így van, akkor ezek azért megjelennek, és a párkapcsolatban, a házasságban, pontosabban, a szexualitásban megjelennek. Én röviden ennyit mondanék most el, hogy a kedves hölgy mit tehet, ugye ez a kérdés, nagyon elmentem, és mindjárt befejezem. Én azt gondolom, hogy ha egy ilyen segítő szándékkal van, és elég őszinték ahhoz, hogy mögé nézzenek a kérdésnek, hogy miért van ez közöttük, miért van ez az elkerülő magatartás, nem akarok itt most mást definiálni vagy mondani, akkor rá fognak jönni, hogy merre kell elindulni a megoldás irányába. Van olyan, hogy ketten nem tudják megoldani ezt a kérdést. Akkor van szükség egy harmadik embernek a behívására, beemelésére.
Hol érdemes kezdeni az orvosi szakembereknél, vagy inkább a pszichológusoknál, perterapeutáknál?
Hát, hogyha egy merevedési zavar van például, akkor mindenképpen egy orvos kellene megkeresni, aki nyilván egy átfogó vizsgálatot végez, és általában ott azért az orvosok szokták ajánlani a terápiát. És a terápiás kezelések során azért helyre szokott állni a kapcsolatok.
Én azt emelném ki abból, amit Zoli mondott, így lehet, hogy így a kezdőpontról nem egyformán gondolkodunk, hogy hova érdemes először fordulni, de nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy kiemelted, hogy a kapcsolat minősége mennyire befolyásolja ezt ezen a területen is akár a készenléti állapotát a férfinek, akár a hölgynek a befogadása való képességét. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy először talán olvastam is ilyen tanácsot, hogy lehet nem a szexuális kérdések megoldására koncentrálni, ugye ez egy teljesítménykényszer tud hozni, meg egy stressz, egy szorongást tud növelni, frusztrációt a hölgyben, hanem olyan szexmentes programokat, furcsa lehet ebben a műsorban, hogy ilyen merül föl, de amikor...
Tiszta séta.
Hogy akkor most egy kicsit ezt félretesszük, és jobban figyelünk a másik személyre. Tehát így értettem a szexmentes. Nincs elvárás, nincs kényszer. Akkor se 3 hete nem volt szexuális együttlét. És egy olyan közegben, olyan programokban együtt lenni, hogy fel tudjanak oldódni egymás jelenlétében. Lehetséges, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy felszínre kerülnek olyan kérdések, problémák, szorongások, félelmek. Esetleg lehet, hogy 10 éve házasok, de nem került még rá sor, nem mert elmondani, vagy tagadás alatt, hogy milyen, ne adj Isten, abúzus volt ezen a területen a hátterében, de az is lehet, hogy a kettőjük kapcsolatában most csak egy-egy helyzetet mondok, lehetséges, hogy a hölgy munkatársai között van valaki, olyan fiatalember, aki nagyon vonzó, nagyon férfias, és esetleg, hogyha a férj úgy érzi, hogy ő talán nem ez a súlycsoport, lehet, hogy egy olyan szorongás jön elő benne. Most én nem tudom, ki akarok találni sztorikat, de itt is igaz, azt gondolom, hogy ha a valódi okot megtaláljuk, akkor onnan lehet a segítséget felépíteni, és azért kezdtem én ezzel, hogy úgymond szexmentes közösséget egymással, nem a gyerekekről beszélünk, nem a lakásfelújításról beszélünk, nem a hogy szervezzük meg, milyen vendéget, hogy hívünk, hanem egymással hallgatunk, meg egymással beszélgetünk, és olyan programot találunk ki, ami tuti, hogy mind a kettőnknek élvezetes, kellemes, és ezekben nem azért, mert ebbe az irányba akarjuk fordítani a házasságunkat, hogy oké, nem megy a szex, akkor majd nem tudom, jókat kirándulunk, nem erről beszélek, de arról igen, hogy szexuális teljesítménykényszer nélküli időszakban, de erre egy kicsit nagyobb figyelmet fordítva, úgy vannak együtt jó programokban, hogy fel tud lazulni a személyiségük, közelebb tudnak kerülni egymáshoz, és ebben az atmoszférában könnyebb ezt a kérdést is akár elővenni. Lehet, hogy 2-3 ilyen találkozás után a negyedik már arról szól, hogy beszélgessünk már erről is. Tehát ilyen is létezik. Egy másik gondolat még, amit el szeretnék kapcsolni, ami valamelyik előző adásunkban felmerül, de talán egyoldalúan, hogy akkor abban a beszélgetésben talán úgy, hogy a férfiaknak egyfajta stresszoldás is a szexuális közösség, tehát ha nagyon stresszes, akkor egy oldódás egy lehet, de van ennek egy másik oldala is, amikor nem oldódik, tehát lehet olyan stresszes valaki, hogy nem képes. Akár a férfiként nincs olyan készenléti állapotban, olyan potenciál problémája van, hogy akár a hölgyként, tehát lehet olyan stresszes időszaka valakinek, vagy olyan stresszes állapotban lehet, ami miatt nem képes. És akkor, hogyha még ehhez a stresszhez, ez hozzájárul, hogy nem vagyok képes, nem tudom, baja van, gondja van a feleségemnek, vagy férjemnek velem ebben a helyzetben, akkor az nem könnyíti a helyzetet, hanem nehezíti. Tehát én azt gondolom, hogy létezik olyan stresszes állapot, ahol nem feloldásként jelenik meg a szex, hanem hozzáadódik az addig is stresszhez. Hogy egyszerűen a fizikai...
Vagy kötelesség tudat...
Igen. Erre történt már így utalás, de egyszerűen most a fizikai részére is mondom, hogy nem képes esetleg erre, vagy annyira, fizikailag annyira fáradt, hogy erre, ez az, ami akár fizikailag, mentálisan is lehet úgy kimerülni, hogy nem igényli a szexet. Tehát van, amikor az életvezetést úgy kell átgondolni, hogy ne az legyen, hogy a legfáradtabb pillanatainkban kerülünk így egymás közelébe, mert akkor akár hosszabb ideig is lehet, hogy munka lesz csak a szex annak a személynek a számára, aki nagyon-nagyon ki van merülve. Tehát erre is érdemes odafigyelni.
És mi van akkor, nem csak ez merült fel bennem, hogy és mi van akkor, hogyha a másik fél része se vesz, hogy probléma, mert nekem ebből a kérdésből úgy tűnik, nyilván nem tudjuk a helyzetet, de nekem teljesen úgy tűnik, hogy a férfinak ennyi igénye van, és ő azt gondolja, hogy ez így rendben van, és a feleség meg szép ruhával, fehér neművel, meg mindennel próbálja felhívni magára a figyelmet. Tehát nekem kicsit úgy tűnik, mintha ők két külön dimenzióban lennéne, a férfi megelégszik a kevéssel, bármilyen ok miatt, amit beszéltünk, legyen stressz, időhiány, nincs kedve akármi, a feleség meg szeretne többen, és mi van akkor, hogyha nem is tudnak arra az egy platformra jutni, hogy ez egy probléma, oldjuk meg,
azt mert beszéltünk, férfi, hogy így normális.
Hogy ez így normális, mert az ugye beszéltünk arról.
Az mondjuk lehet, hogy a férfinek 3 hetente egyszer van igénye arra, hogy szexuális életet éljen.
Mert csak még annyit hozzátevő, hogy beszéltünk arról, hogy ugye menjenek el orvoshoz, szakemberhez, beszélgessenek, de mi van akkor, hogyha a másik félben fel sem merül, hogy gond lenne, hanem ez neki teljesen normális így. A másiknak meg a másik lenne normális.
Az, hogy a szexuális igény változhat, azt gondolom, hogy aláhúzható. Tehát, hogy ilyen van, hogy a házas párok közül valamelyik többször szeretne szexuális együttlétet, a másik pedig kevésbé. Ezekkel a kérdésekkel azt gondolom, hogy nem, hogy azt gondolom, hanem találkoztunk, és nem is olyan egyszerű azért ezeket a kérdéseket megoldani, tehát, hogy én nem szeretném ezt elbagatelizálni, de mégiscsak kell valahogy egy olyan párhuzamot állítani, amely mindkét félnek megfelelő.
De szokták mondani, neked is, nekem is, hogy az én szexualitásom ilyen, a te szexualitásod olyan, hát ez eltér egymástól, akkor mit lehet csinálni? És akkor azt mondom, hogy gondoljuk végig, létezik olyan, hogy te szexualitásod meg az én szexualitásom, mutasd meg, hol van. Mert ha azt mondod, hogy az én vágyam, az más, annak vannak fizikai jele is, hogy megjelent a vágy. A szexualitásról, ha úgy gondolkodunk, hogy van két ember, és két ember között megszületik, és annak a két embernek a szexualitása létezik. Nem olyan, hogy a te szexualitásod, meg az én szexualitásom, hanem az a mi szexualitásunk. És arról lehet úgy gondolkodni, hogy ha ez köztünk megszületik, hogy mi hozta létre? Tehát, hogyha ez nincs, akkor arra törekszem, nem csak az, hogy csinos ruha legyen rajtam, vagy vonzó legyen a külsőm, hanem nekem legyen olyan kisugárzásom, legyek annyira kedves, annyira ellenállhatatlanul aranyos, ahogyan hazavárom a férjemet. Hogy sok esetben szokták mondani, hogy sokkal jobban becézgeti a férjem vagy a feleségem a kutyáját, mikor hazajön és betoppan, és mindent mond neki, és akkor erre azt mondom, hogy miért nem mondod ezt a férjednek vagy a feleségednek? Hát a kutya legalább csóválja a farkát, örül nekem, ha hazajövök. Szóval ha nem tud ez megszületni, akkor azon gondolkodok, hogy mit tudok hozzátenni, hogy kettőnk között legyen a mi szexualitásunk.
Egyébként érdekes, hogy van egy ilyen mondás, aminek az első felével egyet is tudok érteni, hogy az embernek több életszakasza van, és akkor először van az én korszak, aztán jön a mi korszak, és a harmadik, amivel azért kevésbé értek egyet, hogy az ők korszak jön csak, de azért tényleg lehet ezt talán, tehát hogy tényleg fontos, hogy ott azért, mert nem csak én vagyok, meg igen, nem csak, hanem hogy mi
ha
vagyunk.
Ha megfigyeled, hogy szexuális együtt lét, az együtt, az nem a magam,
igen,
nem az
igen,
én. Igen. És az együttbe tudom átélni azt a titkot, hogy benne vagyunk egy térbe ketten, és ott nem én magam magányosan élek át egy élményt, hanem ketten élünk át egy együtt létezést.
és a pornográfia, az egyészakás kalandok, meg a mai világnak ezek a szexuális devianciai talán ezt rombolják, nem? Tehát, hogy, hogy ott hogy minden készen megkap az ember akkor, amikor ő úgy gondolja, meg akkor, amikor akarja, nagyobb erőfeszítések nélkül.
Az instant módszerek azoknak nagy kelete van, és nagy forgalmi értéke ma. Az egy más kérdés, hogy mennyi ennek az erkölcsi tartama, és mennyire kielégül, meg mi az ára. Tehát, hogy ennek nagyon sok aspektusa van.
Amit meg a Tamás mondott, tehát az együtt létezés egy dologban, az a mi létezésünk is. Ezt a fajta együtt létezést, ezt nem lehet kikövetelni. Ha követelem, akkor... ha követelve van, akkor ez ellen tiltakozok, menekülök ez elől, ha pedig szolgáltatok, mert szolgáltatásként, akkor meg tárgyként nézek magamra. Tehát ez az, ami nem kikövetelhető, és a követelés ilyen módon megöli a vágyat. Nagyon sok esetben egy olyan, hogy mondjam, nem akarom az engedelmes feleséget, de valahogy mégiscsak ez csúszik a számon ki, attól elvárják, hogy mindig legyen készenléti állapotba, akkor, ha a férjének felmerült a szexuális igénye, mint vágy. És ezt olyan szinten szokták elvárni, hogyha a feleség nem igényli akkor a szexuális együttlétet. De gondoljuk meg visszafele fordítva, hogy egy férfi képes lenne kointálni, képes lenne egy szexuális érintkezésre, akkor, ha a teste nem...
Csak az állapotban.
Tehát, hogyha nem gondolt arra, hogy szexuális együttlétre vágyik. Tehát ez nem olyan dolog, mint western filmekben bemegy a kovboly a kocsmába, és a kártyázósok közül felszólítja, hogy állj fel, mert lövök. Na hát ezt egy férfi nemi szervnek nem lehet megparancsolni. Szóval képtelen lenne a behatolásra.
Ebben a kérdésben, amit föltettél, azért nagyon nagy fontosságú igazságokat vélek felfedezni, és azt gondolom, hogy válaszoljunk azért erre, hogy vajon tapasztalják-e az egymás elakadását, vagy működési szintjüket. Én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy egy-két alkalom eltelik úgy, hogy nincsenek ezzel tisztában, de azért ez rövid és hosszú táron nem tud működni, hogy ne jöjjön felszínre az, hogy itt valamit azért kezdeni kell. És ebben a kérdésben van valami nagyon fontos, amit én fontosnak látok, azt, hogy ez a hölgy próbálkozik.
Igen.
Tehát, hogy ezt azért nem szabad ez mellett azt gondolom, hogy elmenjünk, hogy lehet, hogy hát nyilván ezek a lehetőségek vannak, én ezt jónak is tartom, de ennyi megoldást hozott, lehet, hogy itt több is van ebben a történetben, ezért, hogyha több is van, mint megoldás szükséglet, akkor ezeket a megoldásokat irányába kell elmenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő helyzetük meg fog oldódni.
Én visszatérnék erre a mi-re, amit mindannyian így kiemeltünk, hogy ebben a miben akár azok az esetleges nem betegséghez kapcsolódó, nem lelki problémához kapcsolódó különbségek is kezelhetők, ahol ez a milyen gyakran igényli valaki kifejezetten a szexuális egyesülést. Ebben lehetséges, hogy van különbség, úgyhogy szeretik egymást, nincs ezen a területen gond. De azt gondolom, hogy a miben benne van az is, hogy ezt a különbséget hogyan tudják célesebb eszköztára, megint ide térek vissza, úgyhogy nem megfosztásként éli meg az egyik vagy a másik fél azt, hogy nem ugyanakkor és ugyanolyan gyakorisággal igénylik. Így valamelyik előző adásunkban így dékán doktornő mondta azt, hogy akkor, amikor ilyen optimálisnak van beállítva az, hogy heti kétszer-háromszor, akkor ez az egy kicsit egy ilyen kényszer, mert sokféle képen
hogy
lehet...
Nem volt meg a héten a harmadik.
hogy sokféle képen működhet valaki egészséges módon is, hogy milyen gyakorisággal van igénye erre a beteges.
De mi az, ami már net?
De megint ne állítsunk határba.
Igen, mi van akkor, ha valakik három havonta egyszer, és elégedettek vele? Azért az már nem normális, nem? Vagy...
Hát...
Igen. Én ebben óvatos lennék ebben. Most én egy kicsit friss bennem még így az a dékányágival való beszélgetés is, hogy hogyan éli meg az a két személy ezt a kapcsolatot, úgy, hogy teljes értékű házasság, létezik szexuális kapcsolat. Most azért, hogyha kérdezel egy ilyen arányt, nyilván az arról a kapcsolatról, arról az életkorszakról is szól, igen, hogy most 20 évesek, vagy 60 pluszosak, de sok-sok vagy tényező, vagy nagy korkülönbség van a két személy között. Tehát az, hogy egy házasság, egy élő, lélegző, nagyon-nagyon áldott kapcsolat legyen, abban ez a miben meg lehet találni ezeknek a különbözőségeknek a harmonizálását, sok-sokféle módon, úgyhogy nem szűnik meg a szexuális kapcsolat sem, de nagyon-nagyon sok szállal kapcsolódik össze a két személy, és akár a testi kapcsolatban, a szexuális kapcsolatban is, hogyan hangolódnak egymásra, kedveskednek egymásnak ezen a területen. Tehát így nagyon óvatosak vagyunk, már mindannyian felkészültek, hogy mire mondjuk azt, hogy ez már gáz, hogy ez már, de nem csinálunk törvényt a gyakoriság, se ilyen módon, de nagyon fontos, amit mond, ez a korkülönbség is, amiben lehet
sok
ilyen...
minden közre játszik. Itt azt is tapasztaljuk, hogy beszélgetésekben, hogy a vágyat tévesztik még a szexualitással össze az emberek, mert megjelenik a vágy, mint szexuális étvágy, az eltérő lehet férfiaknál is, nőknél is. És a vágy az egy ösztönszerű késztetés. És azért, mert megjelent egy vágy, az én vágyam, az automatikus nem kényszeríthetem rá a házastársamra, hogy ehhez a vágyhoz azonnal alkalmazkodjon, mert nekem megjelent egy vágyam. És sokan úgy gondolkodnak, hogy hát én kívánom, kívánjon ő is. Ha nem kíván, akkor nem szeret. Itt összetéveszti a szeretetet a vágyjal. Okay. És úgy gondolkozik arról, hogy ez a kettő együtt jár, pedig nem. Amit mondok, azt nem én találtam ki, hanem egy általam nagyon tisztelt terapeuta mondta, hogy a vágy, tehát létezik vágy szeretet nélkül, és létezik szeretet vágy nélkül. És mind a kettő létezik együtt. Ott van a baj, ha összetévesztem a vágyamat a szeretetemmel. Miért? Mert egyszerre szoktak a házaspárok megéhezni, és akkor mindig egyszerre esznek, és mindenki ugyanazt eszi, és ugyanannyit eszik. Ebben is van, igen, különbség. Igen. Nekem, ha azt mondom, hogy ösztönszerűen megjelent a vágyam, akkor ezt nem kényszeríthetem rá automatikusan a másikra, hanem időt kell adnom arra, hogy ő tudjon alkalmazkodni, fel tudjon készülni, rá tudjon hangolódni a vágyamra, sőt mondanám, felébresztem benne a vágyat. Mert a kényszerben, a kényszer megöli a vágyat, és minden, ami kényszer, abban nincs öröm, abban nincsen élvezet. Abszolút, abszolút. Igen. Tehát akkor inkább, ha azt mondom, hogy megjelent ez a vágy, akkor mindenképpen olyan atmoszférát teremtek, hogy a másikban az én vágyamat nem legalizáljam, hanem át tudjam adni neked ezt ami bennem megjelent.
Megosztani. Csomag,
és nem téveztem össze a szeretetet a vágyjal. A vágyat meg a szeretettel.
Menjünk tovább, jöttek még ebben a témában kérdések, most többet is felolvasnék. Szervusztok! Egy sok éves házasságban hogyan lehet fenntartani a szexuális vágyat a másik iránt, hogy az ne váljon megszokottá és unalmassá? Ha egy keresztény jegyesség után a házasságban derül ki, hogy szexuálisan két teljesen különböző habitusúak, tehát mondjuk a férjnek hetente többször, a feleségnek viszont csak havonta körülbelül egyszer van szüksége a szexre, akkor hogyan tudnak ebben a házasságban hasznosan összehangolódni? Ez sajnos elég komoly probléma, mert világi kapcsolatoknál válók, keresztényeknél viszont feszültségeket, esetleg veszekedéseket is generálhat, és boldogtalanná válhat a kapcsolat. Aztán jött egy ilyen is, hogy több éves házasságban eltöltött tapasztalatom alapján kérdezem azt, hogy van-e megoldás arra, hogy a házas felek különböző szexuális igényei feszültséget, frusztráltságot okoznak. Gondolok itt reggel vagy este kívánja a szexuális együttlétet, azon kívül gyakorisági és minőségi különbözőségek is tehetik, hogy a szexualitás valóban kötelességé válik, és nem közös örömnek minősíthető. Női szemszögből kérdezve van-e megoldás? Szóval több ilyen kérdés is van.
ezekről beszélgetünk az elmúlt percekben, hogy mit jelent, amikor kötelességé válik, hogy öli meg az élvezetet a kötelesség, és hogyan tudom inkább azt az atmoszférát megteremteni, hogy közöttünk valami, kettőnk között megszülessen az együtt létezésünkben, legyünk élményben, és ne érvényesüljön az én vágyam, ami azonnal kielégülés után parancsol vagy kiált, hanem ez rólunk kell, hogy szóljon. Tehát két embernek a lelkes igényéből kell ez megszülessen, nem egy egyénnek a vágyából.
Lehet, hogy én ismétlem önmagam, de én akkor is szeretném most is elmondani talán újra és újra sokadjára, hogy ezek a kérdések azt gondolom, hogy egy valós tények alapján, tehát egy megélt szituáció alapján fogalmazódtak meg a kérdések írói részéről, de és azt tudom válaszként elmondani, hogyha a kapcsolatunk rendben van nekünk, mint házaspároknak, akkor lehet, hogy az egyik reggel szeretne együtt lenni a férje feleségével, a feleség meg este, de valahogy megfogják nagyon rövid időn belül, veszekedés és civódás és nézeteltérések tömkelege nélkül a megoldást találni. Ha a kapcsolatunk rendben van, tehát hogy annyira nagyon fontosnak érzékelem ezt, és nyilván a kapcsolatunknak a szintje, vagy hogy jól vagyunk, nem vagyunk jól, az azért változik. És én ezt szoktam mondani, nem azért, mert ezt én találtam ki, hanem így is tanítják, hogy a jó házasság az arról szól, hogy nem problémamentesen telnek el a napjaink, hanem hogyha megjelennek kérdések, akkor azokat megpróbáljuk közösen megoldani. Ha veszteségeink jelennek meg, akkor pedig a legkisebb veszteséggel próbálunk kijönni abból. A jó kapcsolatok így erősödnek, és így szerzünk tapasztalatokat, és az ágyban is ez a mentalitás fog jelen lenni. A te elfogadásod, a te kompromisszumkészséged, a te szereteted, azt, hogy most tudok nemet mondani, és az nem egy olyan ellenállást vált ki, ami majd a válláshoz vezet, és sorolhatnám tovább, tehát hogy ezek nem váló okok, és nem olyan tematikák, amiből feszültség kell, hogy generálódjon. Ennek ellenére megjelenik, hiszen a felolvasott kérdésekből is ez jelződik vissza.
Annyit tennék hozzá, hogy ez is egy rendkívül, kihangosítok egy szót abból is, amit te mondtál, hogy képesek vagyunk változásra, és képes a házastársunk is változásra. Tehát azok a lefagyások, vagy megállások, hogy ilyenek vagyunk, és nem tudunk harmóniába kerülni, ezek sokszor nagyon gyorsan születnek ezek az ítéletek most arról a párkapcsolatról, most akár önmagukról. Nem képesek vagyunk a változásra, és az, amit itt tényleg többször elhangzott, hogyan fordulok szeretettel a másik felé, hogy viselkedek akkor, amikor bennem van vágy, bennem meg esetleg aktuálisan nincsen vagy nem olyan szintű, hogyan bánunk egymással, illetve a megújulás szó is talán elhangzott a kérdésben, hogy a változásra való képesség ezt is jelenti, hogy az, ami eddig esetleg működött valahogy, mit lehet tenni azért, hogy ez változzon, lehet keresni megoldásokat, megint csak beszélni, kommunikálni erről, kipróbálni helyzeteket, kipróbálni lehetőségeket, gondolkodni erről, de hát a feladás, hát ebben a tematikában azt gondolom, hogy nem is tudom a képernyőre helyezni, mint megoldást, mert megint csak egy picit az is ott van a háttérben, hogy nem az egész személyiséggel vagyok kapcsolatban.
Abszolút igazad.
És ettől kezdve beszűkül arra, hogy most ez a területen mozdulunk, vagy nem mozdulunk, igen. És amikor azt mondom, nem a teljes személyiséggel, nem arról beszélek, ez is többször elhangzott már előző adásokban is, lemondok a szexualitás öröméről, mert majd a barátságunk, majd nem erről beszélek, hanem arról hogy ha az egész személyiséggel vagyok kapcsolatban, akkor rá tudok találni arra is, hogy hogyan lehet megújulni és segíteni a megújulásban, a változásban, amit te is hangsúlyoztál, lehet változni, még testünk is tud változni, tud másképpen reagálni, felfedeződnek olyan területek, amik egy más izgalmat hoznak a kapcsolatba, és nagyon-nagyon érdekes, hogy ahogy sok sok több évtizede együtt élő házaspárokkal beszélgetünk a ilyen témák jönnek el, vagy szolgálati helyzetben nyilván ott egy nagyobb, vagy könnyebben bizalommal is erről beszélni, hogy be tudnak számolni arról, hogy egy-egy nagyon nehéz, kritikus időszakot élnek át együtt, valamilyen más területén a házasságuknak, olyan közel hozza őket, megújítja a szexuális életet is. Igen, tehát annyira összeforr ez a három terület, hogyha valaki kiszakítja, hogy te is ezt megerősítette, Piroska, kiszakítja és külön gondolkodik a szexualitásra, biztos, hogy el fog tévedni. Igen. Nem kérdés?
Igen, mert hogyha úgy gondolkodunk a szexualitásról, hogy ez nem egy biológiai szükséglet, hanem egy lelki szükséglet is az, hogy szeretve lenni és szeretni, tehát átélni a szexualitásban, az együtt létezésben, igen, hogy én szeretve vagyok, akkor vágyom ezt megismételni. De ha azt élem át, hogy meg széthordják a lelkem, valamit mindig elvesznek belőlem, semmit nem adnak, nem kapok semmit, szolgáltatok, akkor ki akarna erre vágyni? Igen. Tehát ha a nap át van itatva szeretettel, igen, odafordulással, kedvességgel, szabad a másikért rajongani, szabad kifejezni, hogy gyönyörködöm benned, rád csodálkozom, és ha ezekben újulunk meg, kommunikációban, gesztusokban, szavakban, akkor hát hagyd mondjam, bolond lenne az a fél nem szeretni és nem vágyni arra, hogy a másikkal ne csak lelkileg találkozzon, ne csak a lelkemet simogassa meg a mondat, hanem arra szimbiózisra törekedni, ami nagyon is lényeg egy induló házasságnál, hogy mindig egybe akarnak lenni, mint a borsó meg a héja. Na most ezt meg lehet tartani, és az ilyenkor van az, hogy vágyom veled egyé válni testileg is, hogyha már a lelkem napközben találkozik veled, és meg akar akarom fürdetni az arcomat a lelkedben, a mosolyodban, a szavaidban, túl lírainak tűnök, de valahogy mégiscsak így működik a dolog.
Ugye azért rengeteg házas párra kerültetek kapcsolatba, akik mondjuk elhidegültek egymástól. Érdekelne, hogy tudtok-e arra matekot mondani, hogy mi a legfőbb ok, vagy minden helyzet más és más, illetve, hogy mi a tapasztalat, ki lehet ebből az elhidegülésből jönni, mert nagyon könnyű bent ragadni. Ha mondjuk valakik évekig nem élnek házas életet, akkor arra akár el is könyvelhetik, hogy mi már így maradtunk.
Nekem most lehet, hogy furcsa, vagy nem furcsa, de nekem az Efézusi levélnek az 5. része jut eszembe, ahol a vége fele ott a 30-tól valahány vers, talán a 33-ig, ahol Pál apostol pont arról beszél, hogy elhagyja a férfi, amit te is idéztél az előbb, és lesznek ketten egy testé, és utána olyan mondat van, hogy felette nagy titok ez, és akkor beszél az egyházról, meg egyebek. És itt akarok megállni, hogy titok. Ugyanis nem csak rossz titkok vannak, mert az, hogy karácsonyra az anyuka az egyik gyerekkel egy ilyen titkot gyárt, hogy most apukának milyen ajándékot vegyünk, az egy jó titok. Tehát, hogy jó titkok léteznek. És én azt értem, és azt gondolom, hogy amikor Pál apostol a házasságról, mint titokról beszél, az egy nagyon jó titok. És menet közben, minthogyha ezt a nagyon jó titkot elveszítenénk, vagy elmennénk mellette. És ilyenkor fogalmazódik meg, vagy képződik le az a mondat, hogy elmegyünk egymás mellett, elhidegült a kapcsolatunk.
Már csak egymás mellett élünk,
és én most nem akarok itt olyan nagyon messze menő következtetéseket levonni, és nem gondolnám, hogy a szexualitásban a testi kapcsolatot el kellene szellemiesíteni, de a szexuális együttlét az nem csak testi kapcsolat, nem csak testi kontaktust, hanem részt vesz benne a szellemünk, a lelkünk, a testünk, és ez így egészében. Amikor valamelyik területen, és ez most egy nagyon nagy téma, nem fogjuk tudni ezt nyilván kibontani, elakadás vagy valamilyen félreértés, akármi jelenik meg, akkor ez a titok, ez valahol alább hagy, vagy valahogy elveszítjük ennek a jelentőségét, értékét, és akkor ott megjelennek ezek a kérdések. De ez nem jelenti azt, hogy így is kell éljük az életünket. Általában azért ezek konkrét eseményekhez is kötődnek, akár az is, amit az előzőekben felolvastatok, hogy ki mikor szeretne együtt lenni a párjával, tehát, hogy akár ez is generálhat egy ilyen kérdést, hogy elhidegelünk, vagy pedig a megszokott pozíciók a szexuális együttlét során, aztán a gyerekeknek a megjelenése, és az ott megjelenő szükségletek, magunkra kell zárni az ajtót, tényleg nem hall le senki, stb. Ezek jogos kérdések, és ezekre oda kell figyelni, de amikor ezek a plusz, úgymond rituálék rárakódnak az együttléteinkre, akkor azért ez jelenthet egy ilyen fajta kiüresedés, kötelezettséget, nem beszélve arról, és én ezzel most nem poénkodni szeretnék, hogyha egy-egy igét kiragadunk a Bibliából, és azt tesszük egy olyan fajta értékűvé, hogy neked kötelességed, nyilván az ige ezt nem így írja, és nem is erre érti, megadnod nekem azt, amire szükségem van,
mert nekem
az jár. Tehát, hogy meg kell fogalmaznunk, és kérem a kedves hallgatókat is, hogy ezt helyén értsék ezt a mostani mondatot, nem bántani akarok ezzel senkit, de ilyennel találkoztunk. És én azt gondolom, hogy ezt azért ezeket a kérdéseket helyre kell tenni, hogy nem lehet tárgyként kezelni a feleségünket, a feleségnek a férjét, hanem itt a miről van szó, amit az előbb nagyon szépen itt szerintem kibontottak a Piroska és a Mónika, és hogyha ez azért fönnmarad, és ehhez mint egy munícióhoz vagy tartalékhoz tudunk nyúlni, akkor ez a titakba úgy ágyazódik be, mint lehetőség. A pszichológia ezt erőforrásnak nevezi. És ha megvannak ezek az erőforrásaink, az nem azt jelenti, hogy állandóan duzzadó erővel fogjuk futni az utunkat. Vannak megfáradások, nehezebb pillanatok, nem sorolom tovább, de mindig van hova nyúlnunk. Mindig van egy olyan spejzunk, ahol nekünk tudjuk, hogyha most ide megérkezünk, kinyitjuk az ajtót, akkor hogyha ebből a spejzből ezt kivesszük, akkor valószínűleg, hogy vissza fogunk tudni térni, és az úgynevezett elhidegelő érzést is azért ilyen esetekben azért kezelhetőekké válnak.
Én azt tenném hozzám, nagyon örülök, hogy behoztad ezt a titok fogalmat, mert én úgy látom, tapasztalom, nyilván ebben benne van a nagy reménységem, meg hitem is, hogy a házasságoknak nagy része megmenthető lenne.
Vannak, ez egy nagyon olyan, fontos mondat.
Vannak olyan házasságok, ahol valami olyan most az a, én ezt egy kicsi százaléknak látom, de ezzel is találkoztam, ami különböző olyan rejtett problémák, sokszor mentális zavarok, vagy pszichiátriai zavarok miatt rejtetten voltak jelen egy házasságkötésnél, és tehát van olyan, amikor nagy kérdés bennem, hogy ha Isten valami teremtő csodát nem tesz, akkor helyre tud-e állni az a kapcsolat. De ez kicsi százalék. Azt gondolom, hogy nagy része helyreállítható lenne. De itt van valahol ez a titok, és a titokhoz én kapcsolnám azt is, amit én nem törvényként idéznék, hanem egy nagyon-nagyon bennünket védő igazságként, hogy Isten gyűlöli a válást, és amit Isten egybeszerkesztett ember szét ne válassza. Tudom, hogy a válásról sokféle aspektusból szó van. Én azt szeretném ebből kiemelni, és azért mondtam, hogy nem a törvény, nem tehetem meg, azt csinál mindenki, amit akar, és aztán következményeivel számol. Most Isten és ember előtt. De nem egyetértően mondtam ezt, de szabadsága van akár ilyen döntést is hozni. De hogy Isten nem véletlenül mondja ezt, hanem a megkötött szövetségnek van egy olyan titka, és én ebben a titokban én azt az erőforrást hangsúlyoznám ki, hogy ha nem abban gondolkodik az ember, hogy menekülhetne ebből legálisan, meg legkisebb veszteséggel, valamilyen ilyen nagyon fiktív jobbra vágyása, hanem ezt az erőforrást arra mozgósítja, szellemi forrásból is töltekezve, a lelkében is megoldást keresve, mit tudok tenni ezen a ponton a házasságomért, erről a pontról a házasságomért, mit tudok tenni azért, hogy mi legyünk a probléma megoldás keresésében is, tehát lehet, hogy az az első lépésekhez tartozik, hogy ott vannak törések, akkor hogy tudunk összefogni, nézzünk szembe, hogy ez a probléma, megnyerni, megerősödni, vagy megnyerni a másikat is arra, hogy meg fogjuk ezt oldani, fogjunk hozzá. Hol van az elakadás? Milyen segítségre van szükség? A gondolataink, vagy gondolkodásmódunk, szemléletmódunk megújításában? Esetleg segítségre van szükség? De hogy erre a titokra Isten önti az olajat. Tehát igen. Az a házaspár, aki úgy dönt, hogy nem adjuk föl, igen, hanem megoldást keresünk, és ebben eljutnak arra a pontra, hogy mind a ketten akarják ezt, kizártnak tartom, hogy ott nincs megoldás.
Ha mind a ketten akarják, az már a jobbik helyzet. Az
igen, lehet eljutni odáig is. Szomorúan szoktuk tapasztalni, amikor szembeülnek velünk párok, és mondják, hogy majd, ha te megváltozol ebben is, ebben, igen, akkor én is, igen, változok. És a férjem azonnal azt szokta mondani, hogy ha változtatni akarsz, a változás mindig benned kezdődik.
Így van.
Nem a másikba.
Így csak van. Így működik.
Így van.
Emlékszem, hogy még korábban Jantek Gyöngyvér kolléganőddel beszélgettünk arról így hármasban, hogy az egy ilyen nagyon nagy tévút lehet már a jegyesség vagy ismerkedés alatt, hogy majd miattam megváltozik, hát, meg majd én megváltoztatom.
Az egy mítosz a házasságról.
Gyereket szülnek ezért feleségek, hogyha, de egyébként erre van bibliai példánk, tehát hogy most már szeretni fog engem az én férjem, mert így van, tehát hogy ezeket funkciógyerekeknek hívjuk, de ez egy más történet.
Bár ott azért néha látok pozitív változás, legalábbis a felszínen, hogy a gyerek eljövetele miatt megkomolyodik az apuka, meg...
Nagyon szomorú sorsa vannak annak a gyereknek, aki ilyen azt a funkciót kapta, hogy neki kell összetartani, igen, a családot, és nem azt érti, vagy érzi, hogy engem vártak.
Két ilyet tudok, a gyerek meg a kutya.
Aha.
Ez hát, borzasztó egy szinten, igen.
Igen, tehát, hogy most akkor honnan is indultunk el, segítsetek, mert...
Onnan, hogy mi van, hogyha nem mindketten akarják a megoldást, hanem csak az egyik van, fél szeretne változást, a másik pedig már inkább, igen, úgy feladná. Hát,
ez így nem működik. Egy érdekes dolgot vélünk még felfedezni, azt, amikor azzal a helyzettel érkeznek meg segítségkérésképpen a párok, hogy valahogy egy harmadik szemét, vagy egy családterápiás közegbe érkeznek meg, hogy segítséget kérve, és akkor a rövid beszélgetés után kiderül az, hogy van egy döntésük. És ezek a döntések nincsenek elmondva. Nagyon nehéz ezek a kérdésekkel mit kezdeni, mert közben a beszélgetésben érzed a döntést, ott van.
Már ők eldöntötték.
Nyilván egy ilyen helyzetben nem mondhatod azt, hogy ti eldöntöttétek, mert mi van, ha, meg stb. Hát, tehát, hogy ebbe hát ha.
Csak ilyenkor a szakembertől várják a döntésükkel kapcsolatos megerősítést.
Az igazolást, igen, megerősítés.
Van, aki meg is fogalmazza ezt. Így
mondd konkrétan. Meg neki, Zoli, te, ha már rám nem hall.
Igen. Vagy valami hasonló. Tehát, hogyha van egy ilyen döntés, akkor azzal, hát nincs az az orvos, és nincs az a terapeuta, akivel bármit tud kezdeni, azt gondolom, hogyha ez egy masszív döntés, egy eldöntött dolog, erről beszélek most. Hogyha még esetleg csak úgy lehetőségként felvillan ez meg az, az egy más kérdés, azzal lehet dolgozni, de ezekben az esetekben már nem nagyon.
Szemtelen szó, járunk úgy, hogy eljönnek párként, és lehet látni, hogy már a második ülésnél kiszáll, vagy a férj, vagy a feleség mondván, hogy hát vele van probléma. Nála van az elakadás, én minek jöjjek? Úgy tekint rá, hogy leadom neked a terapeutának az asszony, szereld meg, mint, igen, a kocsit, hogy leviszem
a
szervizbe.
Én
a díját is kifizetem, igen, és jövök majd érte, mondd meg, ha kész van az autóm, tehát kb. Azzal a hasonlattal, mert úgy gondolja, hogy vele nincs probléma. De ha a házasságunkat jó esetben ketten éljük. Ugyanúgy, hogy a szexualitás is az együtt létezés. Tehát, hogyha ketten éljük, olyan nincs, hogy én nem vagyok érintett abban a dologban, és csak a másiknak kell változni, és járjon ő terápiára.
Hát, hogy egy másik kollégádat idézzem, Lövi Korponai Bereniké mesélt egy olyan történetet, hogy a férj elküldte a feleséget terápiára, mert a férj meg volt róla győződve, hogy a felesége súlyos személyiség zavarban szenved, majd a terápia során kiderült, hogy hát valójában a férj egy bántalmazó kapcsolatot hozott létre. Tehát, hogy ez sok nyilván most elkanyarodtunk, de hogy azért érdemes
egyébként
ezekre.
Nem tartom túl tisztességesnek, hogy az internet, ma ez egyébként jelenség.
Ja, ez emberek, a diagnosztizálás,
így
nem?
Így van, de nem csak ezen a területen, hanem az emberek úgy találnak információkat, és akkor...
Becséteket.
Az orvostott Noém is azt írta abba a könyvébe, ez pont rád vonatkozik,
igen,
és így.
Igen. Tehát, hogy ezt nem érdemes, és nem javasolt se önmagunk számára, se főleg a mások számára, hogy akkor, de találkozunk ezzel, hogy na hát akkor ez az ember ilyen narcisztikus személy. De
pont
így,
ez jutott eszembe, hogy most ez a divat, hogy
narcisztikus.
Azzal együtt, hogy, bocsáss meg, azzal együtt, hogy az a tapasztalatunk, hogy tényleg
Valójában én mindegy.
Nem így értem, hanem hogy mint hogyha
több lennének. Vírussá vált korszellem lenne.
Hogy?
Vírussá vált korszellem.
Hogy valóságosan több van. Nincs egy konkrét statisztika a zsebemben, de...
Szerintem a közösségi médiának ez az állandó like-gyűjtő, most megint elhanyarodtunk, de talán mégiscsak valahogy meg ide tartozik, de ez az állandó kirakom magamat, felszínre vagyok, és jutalmazásokat várok. Ez szerintem narcisztikus embereket nevel az egészen biztos a fiatalok
Hát egy
közül.
Kicsit talán több kell ahhoz, hogy valaki narcisztikus, de erősítheti. Igen, erősítheti. De én csak, hogy így félreértés ne essen, fájdalmasok ezek a helyzetek. Azt gondolom, hogy a szolgálatnak az egy első része még szólhat arról, nyilván valamennyien ezt megpróbáljuk, hogy meg tudjuk-e nyerni mind a két felet erre a közös munkára. Mert ha nem tudjuk megnyerni a közös munkára, akkor az kétséges, igen, hogy abból mi lesz. Azzal együtt, hogy ehhez még hozzátenném azt is, amit lehet, hogy sokszor lehetett hallani ebben a témában, de hálás vagyok Istennek, hogy láttam olyan helyreállásokat, amik egy egyoldalú úrhoz való kiáltással indultak el. És most előttem van egy ilyen házaspár, hogy fél évig imádkozott a férjéért nagyon intenzíven a hölgy, akivel nem tudott egységre jutni, nem tudott most a helyreállítás vonatkozásában, és vannak ilyen bizonyságok, hogy megfordult egy helyzet, és aztán már együtt jöttek el, és nagyon hálás volt a közben járó házastársért. Fordított esetet is tudok, ahol meg a férfi könyörgött így a feleségért. De nem tudom azt mondani, hogyha bevonul valaki fél évre az imakamrájába, akkor garantált az, hogy megváltozik a házastársa, és nem szabad akaratot adott mindenkinek. De jó lelkiismerettel nagyon nehéz lépéseket megtenni esetleg egy házasságban, hogyha az nem tud helyreállni, és növekszik a bántalmazás, vagy tényleg egy ilyen irányba fordul a történet. Azért az, aki egy tenne azért, hogy változon az a kapcsolat, jó lelkiismerettel akkor tudja a következő lépéseket megtenni, hogy ezt a szellemi küzdelmet is bevállalta abban a fázisban, amikor még ez megléphető volt.
Na menjünk tovább. Mit lehet tanácsolni olyan házasoknak, akik több éve nem élnek házas életet? Nagyon sok veszekedés során megalázó mondatok hangzottak el. Ebben az esetben a férj utasította el magától a feleséget, és a férj abban reménykedik, hogy a felesége megcsalja, és így el tud majd válni, de a feleség istenfélő, Istenre bízta ezt a dolgot, lemondott erről a dologról, mert a hűség sokkal fontosabb, persze itt sokkal nehezebb, mit tehet.
Ott
vagy imádbőjtünk
kívül. Beszélgettünk a férjemmel, hogy amikor egy házas pár között megszűnik a szexuális élet, mondtam az Zolinak, hogy én ezt tudtam elképzelni, hogy mint a házasságnak, mint a lakmuszpapírja a szexualitás, megmutatja, hogy hol tart az a kapcsolat, és itt már rögtön lehet látni, hogy nincs köztük kapcsolat, hogy kapcsolat nincs köztük, ezért nincs szexuális élet. De ha megkérdeznénk tőlük, hogy mit értenek a házasság alatt, akkor nem biztos, hogy ugyanazt értik, amit Isten, vagy amit értünk mi most ezen a beszélgetésben. Mert a szanszkrit nyelven a házasság szó ugyanaz a szó, amint a halálnak a szava, tehát házasság, halál. Ezt jelenti. Most, hogyha az emberek ezen elgondolkodnának, hogy van két ember, és a két ember házasságkötéskor úgy gondolkodik, hogy meghalunk egyénként, önmagunk, hogy újjászülessünk, mint egy pár részei. És az nem azt jelenti, hogy az individuumomat elveszítem, hogy felszívódok a másikba, de már úgy tekintek magamra, hogy én egy személy vagyok, aki egy pár részét alkotom, alkotó személye vagyok egy párnak, amik mi ketten lettünk. Ha valaki egy ember nem hal meg, akkor az nem házasság. Ott ő nem tette le az életét.
Így van.
Van olyan, hogy azt mondja, hogy jó, meghalsz, te is meghalok, én is, és a mi, az egy pár amiben, ha már itt ragadtunk, az majd én leszek. Én helyetted is döntök, nincs olyan, hogy ez a mi életünk, a mi döntésünk, a mi sorsunk, a mi én vagyok, én majd eldöntöm helyetted, válaszolok helyetted, érzek helyetted, és akarok helyetted. Tehát valószínű, hogy a feltett kérdésben, ahol már nincs házasság, vagy házas élet, megromlott a kapcsolat a durva beszédek miatt, ahogyan egymáshoz a belső feszültségeiket nem tudják megoldani, és sértő és megalázó beszédeket mondanak, ezek borzasztó destruktívak, ezek behatolnak, mint törmény nyíl a lélekbe, és megölik a másik embert. Nem tud már ilyenkor működni egy házasság anélkül, hogy ne legyen megalázkodás, megállás, átgondolás. Jól gondoltuk, így indultunk. Valóban ezt gondoljuk a házasságról. Zoli tanított engem arra, hogy amikor párterápiában megjelenik két személy, akkor mi a párt tekintjük a páciensnek, és a párral foglalkozunk, nem a személyekkel. Csak az a gond, hogy amikor az emberek, a személyek már nem párként tekintenek magukra, hanem személyként, mert fokozatosan visszaveszik magukat egymástól. Valamikor odaadták magukat a másiknak, és először az első lépés senki nem veszi észre, hogy egy lépést hátráltam, kivonultam az együtt létezésből. A végén fél évnyire vannak egymástól, elhidegülve. Mert ez olyan, hogy valaki, ha csak egyoldalúan tesz valamit, ahogy múltkor mondtam ezt egy példába, ha kirakok egy kalapot, és mindegyik tesz bele valami karácsonyi édességet, cukorkát, vagy bármit, az egy megtelik a kalap, de ugyanúgy, ha fokozatosan csak kiveszünk belőle, és nem teszünk bele semmit, akkor az utolsó, aki belenyúl, az semmit találja a kalapba. Tehát, hogyha kedves szavakat már nem adok, hanem csak veszem a másiktól, széthordom a lelkét, és veszem el tőle, akkor a végén egy ürességgel találkozom. Akkor én már nem úgy tekintek, hogy mi egy közösen alkotunk valami nagy titkot, mert a házasság tulajdonképpen nem egy papír közöttünk, hanem egy olyan fantasztikus élmény, amit mi közösen élünk át, és ez az, ami szövetség alapú. És amikor egy krízis beáll egy házasságban, akkor érdemes átgondolni, hogy szövetség alapú a kapcsolatunk. Sok esetben az a baj, hogy szerelem alapú. Nagyon kell a szerelem. Fontos építő eleme egy kapcsolatnak, egy hosszú távú házasságnak, de nem lehet kizárólag csak a szerelem az alapja.
Mert az érzelmi
a szerelem az egy érzelem. Nem. És az érzelmek jönnek, mennek. A döntésem az, ami befolyásol, hogy merre megyek. És ilyen esetben, amikor ez történik, hogy veszekedik, fokozatosan visszaveszik egymást. És ezért a másikból is ezért állnak be ezek a krízisek egy házasságban.
Én annyit tennék még hozzá, hogy mesterien tudunk eljutni oda, hogy bántsuk egymást. És én azt érzem ebben a kérdésben, és ebből most nem a cinizmus szólal meg belőlem, és nem a rossz indult nagy félértse valaki, hogy itt ez a pár bántják egymást. És a szexualitás megvonásával lehet bántást okozni. Most én nem tudom, hogy ennek mi az oka természetesen. És jó dolog, hogyha ebben a helyzetben valahol megtalálják azt a pontot már, ha benne is vannak, hogy na most itt álljunk meg, és ezt ne csináljuk egymással. Mert ez nem csak azt jelenti, hogy bántjuk egymást a férj és a feleség ilyen és hasonló történetek kapcsán, hanem azért ne felejtkezzünk el a gyerekekről. Igen. És minden kimondott, vagy hallott, vagy nem hallott szó, ami közöttünk elhangzik, az valamilyen szinten a gyerekekhez el fog érkezni. Tehát ezt egészen biztosan merem állítani, mert ez folyamatosan visszajelzik és megjelenik a családoknak a működésében, és sok esetben ezt ők maguk is tapasztalják, és akkor van olyan, hogy jó, akkor ezt a gyerekek előtt most nem mondjuk, ne csináljuk, de utána ugyanúgy folytatják tovább. Tehát, hogy oda szeretnék eljutni, hogy ezt a fajta bántalmazó kapcsolatot minél hamarabb abba kellene hagyni, és én azt gondolom, hogy ha van kompromisszumkészség, akkor meg lehet találni ennek a megoldását. Tudom, hogy túl általános, amit mondok, és egyszerűnek tűnik, mert ez munkát feltételez. Feltételezi azt, hogy lehet, hogy én vagyok a hibás ebben a történetben, és önmagammal szembenézni, hogy azért nem működik a szexualitásunk, mert én vagyok a hunyó, az nagyon nehéz. Főleg a férfiak nehezen teszik meg, mint ahogy visszatérve az előző kérdésre, hogyha valamilyen fajta elakadás jelenik a férfiaknál, meg szexualitás, vagy más jellegű kérdésekben is, a férfiak nagyon nehezen beszélnek ezzel kapcsolatosan. Nagyon nehezen nyílnak meg. Valahol én értem
a férfi hűségnek.
Igen, biztos, hogy ez is benne van, és sok minden más. Ebben, hogyha van egyfajta pozitív megerősítés a társunk részéről, akkor lehet, hogy egy kicsit megkönnyíti a megoldás irányát.
Nagyon gonosz dolog azt várni, hogy majd a másik elbukik, elesik, és akkor igen, én léphetek.
Igen.
Szerintem nem az lesz, aki vétkezik, az is vétek, hogy elbukott, elesett, de ki tette meg az első gonosz lépést? Igen. Én, hogy megteremtettem a feltételét ennek, illetve csapdát állítottam a másiknak.
Így van.
Nyilván egyéni döntés, igen, hogy belemegyek-e a csapdába, mert a bűnt, akkor is ismerem a bűnfogalmát, de gonosz dolog valakit úgy kényszerhelyzetbe hozni, hogy azt várjam el, hogy majd ő elesett, és akkor azt tudom mondani, hogy lám-lám.
Erre hadd hozzam ide, lehet, hogy már volt apropó, hogy erről beszéltünk, de nagyon ide passzol, hogy egy érdekes végig gondolni azt, hogy a válás az mikor is kezdődik, vagy mivel is, mit nevezünk válásnak. És nagyon fájdalmas azt látni, amikor szolgálat közben látjuk, hogy valaki a szívében már elvált.
Igen.
Nem ment el a polgármesteri hivatalba, nem nyújtott be megfelelő egyháznak kérvényt, hogy bontsák fel az ő házasságát, de a szívében megtörtént a válás. És az, akinek a szívében megtörtént a válás, ezt nem, ennek a felelősségét nem vállalja föl, nem ezt kívánjuk, de nem vállalja föl nyíltan, hanem várja, hogy a másik elbukjon. Én se tudok erre már szót mondani, teljesen egyetértek, gonoszság. És a szívében való elválás megtörtént. Igen. Már megtörtént, és ez számomra vagy számunkra azt gondolom, talán valamennyünk nevében mondhatom, hogy ez a szívbeli válást már megvalósítja. Nyilván nem történtek meg még azok a formális lépések, amik után azt szoktuk mondani, hogy elvált valaki. És itt mondjuk az igében van egy ilyen megfogalmazás, hogy ha hitetlen válni akar, ám váljék, nem vettetett szolgáság alá a hívő fél. És nekem nagyon érdekes ez az ige, abból a szempontból, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy megtörtént. Tehát valaki a válást megtette.
Hát igen.
És én ezért nekem ez egy ilyen kérdőjel, illetve a szívemben van erre egy válasz, hogy létezik ilyen, hogy a szívében elvált. Nem érdeke, hogy polgárilag is elváljon, vagy, mert várja azt, hogy a másik tegyen egy olyan lépést, ami formálisan is ezt jelenti. Egy másik gondolat, nagyon tetszik nekem ez a kalap példa, hogy ugye vesznek ki belőle, és lehet ezt, hogy kezdtem gondolkodni arról, hogy majd lehetne egy olyan adásunk, ami konkrétan így a konfliktus kezelési stratégiákról szól, így a házastársi konfliktusok kapcsán, de most annyit mondanék, hogy lehet elindulni egy olyan módon is, hogy valaki tesz ebbe a kalapba, nem azért, mert olyan módon a veti alá magát.
Nem altruizmusból.
Nem egy ilyen rosszul értelmezett altruizmusból, nem lábtörlőként, stb., hanem
tudatos
módon valódi helyzetekre vonatkozóan tesz ebbe a kalapba, és még egy lépést megtesz, akkor, amikor a másik ki akar venni bántó módon, akkor jelzést ad, hogy figyelj, ez, amit most csinálsz, ez nem visz előre bennünket.
Igen.
Mert ez egy olyan tükör tud lenni, hogy én nem vontam meg azt a készségemet, azt a hozzáállásomat, nem vontam vissza, hogy én helyreállást szeretnék, de jelezni fogom azt, amikor te olyan lépést teszel, ami ezt rombolja. Igen. Akkor is, ha azt gondolt, hogy ez nem az.
És a szívben való válás, amikor már nem egy egységet alkotó párként tekintek a személyre, akkor azt az igét is hozhatom, hogy amit Isten beszerkesztettem, ember el nem válassza, mert lehet, hogy én vagyok az, aki elválasztom.
Igen.
Nem a polgármesteri hivatalba, hanem a viselkedésemmel azt, amit már Isten egybeszerkesztett. Én magam generálom azt, hogy mi legyünk elválasztva. Szellemileg, lelkileg, mindenhogy érzelmileg belép az érzelmi sivárság, kiéheztetem érzelmileg is a másikat.
Nem most a bántalmazó meg. Felett.
Igen. Tehát akkor a válást kigenerálta. Az, aki ott kimondja, hogy a házaspárok szétváltak. Nem, a szívbeni elválásnál már én megyek ellene Istennek az igényének, hogy ne válassza.
Hát a szívben jön létre a gonoszság, én azt gondolom, és van egy nagyon fontos mondatom, amit nem én találtam ki, hogy a gonoszságra nincs terápia.
Tényleg nincs?
Igen.
A
gonoszságon meg kell térni, meg kell szabadulni.
Azt nem és lehet, itt jön be a szellemi rész.
Nem lehet terapizálni a gonoszságot.
De durva.
Nincs.
Én azt hittem van.
Nem, a gonoszság az egy...
Ez nyilván a szolgálatban lehet olyan lépést tenni, hogy nem az az építkezős terápia, hanem egy tükörtartás.
Nézd, a szembenézés.
Most mit csinálsz, igen. Aztán vagy lesz bele...
Mert ez a gonosz embernek általában nincs gonoszság tudata, nem? Hát, tehát azért nem szokták azzal rohangálni az emberek az utcai, hello,
hogy én gonosz vagyok. Hát nyilván nem írja ki a pólójára, hogy én gonosz ember vagyok, de azt gondolom, hogyha nincs valami problémája mentálisan, most elnézést a kifejezésért, vagy valahogy össze van zavarodva, azért az ember és a lelkiismerete él, akkor az ember érzi, hogy körülbelül bizonyos dolgokat hogyan tesz meg, mi van annak a hátterébe. Igen, ez így van a gonoszsággal kapcsolatosan, hogy lehet ilyen mindenféle helyzeteket teremteni, ahol szembesítjük meg, stb. Én ebben nem szoktam belemenni, hogyha én keresztényekkel találkozom, és látom, hogy ez mögött meg találkoztam ilyennel, ahol egy tudatos gonoszság jelent meg, akkor én ezt el szoktam mondani, hogy ez nem az én asztalom. Én ezt nem tudom csinálni. Én azt gondolom, hogy ebből meg kell változni a szívéből, és hogyha a szívében mutat, ha egy millimétert megy, mond, és mozdul el, és azt mondja, hogy lehet, hogy neked igazad van, akkor jöhet másodjára. De én utána nem, előtte nem tudok vele foglalkozni.
Egy olyan különbség,
ez lehet, hogy az én hibám.
Nem, nagyon-nagyon valóságos, amiről beszélsz, inkább egymás mellé helyezném azt, hogy van, amikor át van itatva a szív gonoszsággal, van, amikor pedig olyan sértett a lélek, olyan sebzett a lélek, hogy megelőző csapást mér a másikra, mert fél attól, hogy bántani fogja.
Hát a támadás a legjobb védekezés.
Egy ilyen rossz erről ír a pszichológia, mert feltételez egy rossz szándékot a másik, és ő nem tudom másképp kifejezni, megelőző csapást mér, hogy így védje magát. Tehát ez nem egy egészséges gondolkodásmód
és viselkedés. A gonoszszá válik.
Igen, de az én azt gondolom, hogy amiről Zoli talán beszél, vagy amit én értek ez alatt, hogy amikor a szív át van itatva gonoszságban.
Hát van az, amikor benne van, meg van az, amikor pajsként tartja,
talán
mondjuk, de nem a
belsejéből
fakad.
Csak ezt nyilván a szolgálatban is fontos felismerni, mert van, amikor bufog valaki, meg ütvág mindenkit a közül, és hogyha megtaláljuk okot, hogy miért olyan, akkor ha azt meg lehet érinteni, akkor leomlik ez a rossz, ahogy mondtad is, egy rossz védekezési stratégia, de létezik olyan, akit hát sajnos nyilván nem vagyok a szívek vizsgálója, hogy ezt nem vállaljuk talán egyikünk se föl, de amikor ezzel találkozik az ember, feltételezem, hogy te is erre mondod, akkor nem lehet megérinteni. Olyan úgy
tudatosan elkövetett szándékos helyzetekről beszélek.
Igen. Igen.
Amikor képviseli ezt, ebben ő egy önigazultságot, egy valós érzést, valós helyzetet ért meg, ezekről beszélek én.
És még ráadásul élvezi, hogy a másik szenved. Szóval ez már, ha valami, persze, akkor a gonoszságnak a cimbora szója.
Nagyon durván elment a műsoridőnk, viszont szerintem ma is sok mindent sikerült megbeszélnünk, és van egy dolog, amit én már nagyon régóta el akarok mondani. Amikor ilyen kérdéseket... Nem, abszolút nem, sőt, a Kinga kapott kevés szót, de majd lesz olyan műsor, hogy csak a Kinga lesz, szerintem kéne olyan műsor csinálni. Tehát, hogy amikor ilyen kérdéseket felolvasunk, akkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, hogy a mi hallgatóink, meg a mi közösségünknek a tagjai csak ilyen emberek, csak ilyen kérdésekkel jönnek hozzánk. Dehogy is. A kérdések nagy része az vagy el sem hangzik, mert már megválaszoltuk különböző más formában, illetve nagyon-nagyon intelligens kérdések jönnek, és ezek ilyen egyedi élethelyzetek, amiken keresztül viszont el tudunk magyarázni jelenséget. De ez egy egyúttal nem azt jelenti, hogy óriási nagy ilyen ég a ház, és itt mi már az utolsó pillanatban próbáljuk a megmaradt három gerendát helyre tenni, hanem sőt, de amikor ilyen szélsőségesen durva, vagy durvának tűnő szituációkat mondunk el, azokkal pont az a célunk, hogy ne jussanak el a kedves hallgatók ideig, és nem az, hogy magunkat égessük. De vannak ilyen helyzetek, és érdemes erről nyíltan
beszélni.
Már pedig
még abból adódóan is, hogy komoly felemás igában élők is vannak. Tehát akinek az igen. szempont.
És látjuk, hogy van, hogy a házasságokban, tehát hogy az sem jó, ha azt mondjuk, hogy soha semmi probléma nincs, és nálunk minden tökéletes, hanem ebben őszintén beszélünk, csak azért nem kell ebből azt a következtetést leszűrni, hogy a Hit Rádió hallgatói és kérdezői közül mindenki megőrült, mert egyáltalán nem erről van szó. Kérdezzetek bátran továbbra is, köszönjük, és névtelenül lehet kérdezni, a videónk leírásában megtaláljátok ezt az űrlapot. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, ismét nagyon tanulságos volt, és a kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.